telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Elindult egy új helytörténeti dokumentumgyűjtő kampány Kazincbarcikán. Szeptemberi gyermeknappal kedveskedtek az Egri Fertálymesterek a Szivárványóvodában. Folytatódik az erdei iránytű elnevezésű program. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Elindult egy új helytörténeti dokumentumgyűjtő kampány Kazincbarcikán, amely a város múltjának feltárását és megőrzését célozza. A kezdeményezés az Egressy Béni Városi Könyvtár szervezésében valósul meg, és célja, hogy újraélessze az intézmény korábbi gyűjtőmunkáját, valamint hogy egy új várostörténeti kiadvány születhessen, hiszen az utolsó ilyen monográfia 2004-ben jelent meg. A részletekről Molekné Kőrösi Beatrix igazgatót hallják.
De egy könyvtárnak, egy települési könyvtárnak alapfeladatai közé tartozik a helytörténeti dokumentáció, helyismereti gyűjtemény. Mi is rendelkezünk ilyen gyűjteménnyel, de 1953-54 óta, amióta létezik a könyvtár, azóta az akkori elsőként jegyzett könyvtárvezető, a Papatilla, kezdte el ezt a gyűjtést, és nagyon egyszerű dolga volt, mert akkor épült a város, és ő komoly gyűjtőmunkát végzett, saját fényképezőgéppel járta a várost, és dokumentálta az építkezéseket, felvette a kapcsolatot a különböző gyárakkal, amik akkor épültek, és ez tartott 1980-81-ig, az ő nyugdíjba vonulásáig. Nagyon sok anyaggal rendelkezik a könyvtár ebből az időszakból, de utána valahogy a következő 20-25 évben megállt ez a gyűjtés. Csak a várossal kapcsolatosan megjelent újságcikkekre korlátozódott a gyűjtés, és mi most szeretnénk bővíteni a gyűjteményünket, és hát a városvezetésnek is van egy olyan hosszabb távú elképzelése, hogy készüljön majdan egy várostörténeti kiadvány. Az utolsó ilyen várostörténettel foglalkozó kiadvány az a város 50 éves évfordulójára 2004-ben jelent meg egy monográfia, ami nyilván azóta eltelt már 20-21 év, tehát az ott lezárult, és abban sincsenek olyan nagyon újdonsággal bíró anyagok, ami a újabb 15-20 évre vonatkozott volna az akkori 15-20 évhez képest, és nagyon sokan, akik ilyen dologgal foglalkoznak a városban, még mindig a mi gyűjteményünkre támaszkodnak. És ugye általában a kerek évforduló kapcsán szokott jobban megjelenni az ilyen gyűjtés, illetve feldolgozás valamilyen témának az olvasóink részéről. És hát ugye mi is folyamatosan próbáljuk rendszerezni ezt a gyűjteményt, mert hogy nem volt rendszerezve. És szeretnénk bővíteni, ez a lényege, mi is ezt a gyűjteményt, esetlegesen olyan anyagokkal, ami nem csak írásos dokumentáció, hanem főleg fényképek, illetve hogyha valaki rendelkezik a városban olyan korabeli ereklyékkel, amik érdekesek lehetnek várostörténet szempontjából, illetve ugye a várostörténeti kiadványhoz az 1980-as évektől kezdve lenne jó, hogyha minél több dokumentációval rendelkeznénk.
Szeptemberi gyermeknappal kedveskedtek az Egri Fertálymesterek a Szivárvány óvodában. Mintegy 160 óvodás vett részt a programon. Bércesi András járt a helyszínen.
Így dördült el a cukorka ágyú a program kezdetén, és örömmel vették birtokba a gyermekek a játékteret. Sós Balázs Bertalan fertájmester, ötletgazda, szervező azt is elmondta, miért hívták életre a programot immár másodszor.
Tavaly indítottuk ezt a örömszerzést a gyerekek részére. Ezt fontosnak tartottuk, hogy ez hosszabb távon tudjuk ezt mindig megvalósítani. Annyiban változott, hogy most a helyszínünk változott. Talán még egy picivel jobb helyszínthez lett most szerencsénk. Ugye a Bornap Gissza Gergely Technikum felajánlásával megkapta a Csillagfény Óvoda ezt a területet. Az, hogy miért fontos, hát véleményem szerint azért fontos a gyerekekbe fektetni gyakorlatilag minden energiánkat, mert hogyha manapság nagyon sokan próbálják képviselni az igazat, az igazságot, én azt gondolom, hogyha a gyerekeket képviseljük, nekik adunk, nekik szerzünk örömet, ennek az igazságos tisztaságnak, amit ők képviselnek, főleg ebben a korban, akkor biztos, hogy az energiánkat jó helyre fektetjük.
Mivel játszhatnak itt a gyerekek, ha körülnézünk, milyen játékok, hogy kerültek ezek ide?
Főként népi játékokkal készültünk, kapcsolódva egy picit a fertájmesteri hagyományőrzéshez is, mégis ismerik meg a régi népi játékainkat a gyerekek. Ezen kívül vannak ugrálóvárok, ugrálóváron belül ilyen akadálypályák, bent lesz egy színházi előadás, a Bábszínház Bence Mónika bábszínésznek a részvételével, illetve azt el kell, hogy mondjam, hogy még az óvoda szervezésében, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, szülők is beszálltak ebbe a szeptemberi gyereknapba, hogy úgy mondjam, és arcfestéssel segítenek nekünk, illetve csillámtetoválással, illetve kézműves foglalkozásokkal.
Az óvodában szívesen fogadták a rendkívüli programot. Rácné Juhász Éva tagintézmény igazgató azt mondta, örömmel látják, hogy egyre szélesebb körben fognak össze azért, hogy a gyermekek jól érezzék magukat.
Hatalmas tisztelettel és nagyon nagy örömmel fogadtuk ezt, főleg azért, hogy mi ránk jutott a választás, hiszen ez a tavalyi évben már a Szivárvány óvodában, a központi óvinkban megvalósult, és nagyon szeretnénk, hogyha ez Egervárosban egy hagyományán nőhetné ki magát. És természetesen ugye most a belvárosi óvodák Katicatag óvodájának a gyermekei is érkeznek majd, úgyhogy közel 160 kisgyereknek nyújtanak ilyen maradandó élményt most ezzel a fertájmestereink.
Folytatódik az erdei iránytű elnevezésű környezeti nevelést célzó program, melynek nyitó eseményét a héten tartották a Szalajka Völgyi Szabadtéri Erdészeti Erdei Múzeumban. A 2024-ben indult programnak köszönhetően egynapos erdőpedagógiai foglalkozásokon vehetnek részt a térség erdei iskoláiban a hátrányos helyzetű települések, alsós évfolyamain tanuló általános iskolások. Mint azt Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára elmondta, az elmúlt időszakban 250 iskola, 8700 tanulója vett részt a programban.
Az Agrárminisztérium, az Energiaügyi Minisztériummal közösen úgy gondoltuk, hogy abból a pénzből, ami az Európai Unió szén emisszió megkötő programjából, tulajdonképpen a magyar erdők is megtermelnek, illetve a magyar erdők is hozzájutnak ennek a pénznek egy részéhez, ebből forintosítva valamit vissza kellene adni a gyerekek számára úgy, hogy olyan ismeretekkel vérteződjenek fel ezek által a programok által, amelyek azért feltételezzük és reméljük és hiszünk benne, hogy végig fogják kísérni felnőtt korukban az erdőkkel, a természetvédelemmel való kapcsolatokat, barátságokat. Amikor elindítottuk ezt a programot, az iskolában az erdőprogram keretén belül működik ez a kicsit úgy mondani, egy ilyen alprogramként. Ez kifejezetten a hátrányos helyzetű térségekből jövő iskolákat célozza meg. Ez az elmúlt időszakban 250 iskolát jelent, és 8700 kisgyereknek az erdőben való barátkozását, ismeretségét, kicsit jobban képbehelyezését segíti az erdőpedagógusok által. Ez a program része az iskolában az erdő programnak, ami szintén ebből a pénzből fedezünk. Ez már 2024 óta zajlik. 140 ezer gyerekhez jutottak el az erdőpedagógusok, ez 1200 iskolát jelent. A program népszerűségére jellemző, hogy 3-4 perc alatt telik be, amikor az interneten az Erdészeti Egyesület meghirdeti ezt a programot. Tehát azt hiszem mondhatjuk azt, hogy ez az Agrárminisztériumnak, az Energiaügyi Minisztériumnak, az Erdészeti Társaságoknak és az Erdészeti Egyesületnek is egy fantasztikusan népszerű és hatékony programja. ebből a 140 ezer gyerekből csak a 10%-át sikerül mondjuk megfertőzni az erdő szeretetével, a természet védelmével, akkor már hihetetlen sokat tettünk annak érdekében, hogy tulajdonképpen elhiggyék azt, hogy az erdész munkája az nem abból áll, hogy letarolja az erdőt, abból áll, hogy kezeli az erdőt, fenntartja az erdőt, biztosítja az erdőnek azokat a szolgáltatásait, amit sokszor nem is látom, hogy mindenki azt mondja, az erdő mi? Hát a fa. Igen, a fa, a tiszta víz, a levegő, a talajvédelem, a szén megkötés, ezek mind az erdőnek azok a szolgáltatásai, amiről eddig nem nagyon beszéltünk, de egyre inkább előtérbe helyeződnek.
Az Egererdő ZRT szilvásváradi erdészetéhez tartozó Szalajka-völgy több érdekességgel is bővelkedik az ide látogatóknak, fogalmazott Dobrekecs Már Csaba vezérigazgató.
Ezek közül az egyik a szabadtéri erdészeti múzeumunk, ami alapvetően az erdőben folyó munkákat mutatja be, és az erdőben dolgozó embereknek a hétköznapjait, mégpedig történeti áttekintést adva ennek a történelem során az erdészeti munkáknak, illetve az erdőben folyó gazdálkodásnak a fejlődéséről, alakulásáról. Egészen mondjuk úgy, hogy a tűz felfedezésének a korszakáig, illetve a veremmel való vadászatnak az időszakától, tehát az ősember korszakától a modernebb eszközöket bemutató fakitermeléshez, faanyagmozgatáshoz használt eszközöket bemutató, de a fa feldolgozásához kapcsolódó kiállítási dolgokkal is lehet itt ismerkedni. Tehát egy olyan széles vertikum van itt kisorakoztatva, fölsorakoztatva, amely egyrészt történeti áttekintésben, másrészt pedig az erdőben folyó munkákat igyekszik bemutatni. És ehhez kapcsolódik a völgyben egy kicsit lefelé haladva a zárt erdészeti múzeumunk, ahol pedig különböző kiállításokon végig haladva bekapcsolódik a vadászat, vadgazdálkodás, a fa feldolgozás, az erdő élővilága, az erdőhöz és az erdőgazdálkodáshoz, erdőkezéshez kapcsolódó egyéb folyamatok, mint például a csemetetermesztés, erdőtervezésnek a folyamata, illetve az erdészeti hatósági munkának az alap dokumentumai, úgy mint a régi történelmi erdészeti térképek. És ugye ez az idei évtől kiegészült a Egri Dobó István Vármúzeummal való együttműködésen egy új kiállítási anyaggal, mégpedig a térségben talált, ásatások során talált régészeti eszközöknek, régészeti leleteknek a bemutatásával, interaktív bemutatásával, és van egy tematikus szobánk is, a ház egykori lakója, dr. Király Lajos életét bemutató tematikus szoba is. Ez mind szervesen kapcsolódik a Szalajka-völgyhöz, mint ökoturisztikai létesítményhez, hiszen a kisvasúttal ide felutazva a völgybe, aztán gyalog szépen lesétálva, ezeket a kiállítótereket megtekintve voltak éppen az ide látogatókat teljes erdőkezelés, erdőgazdálkodás vertikumával megismerkedhetnek.
Híreink végén az időjárásról. Derült vagy legfeljebb kissé fátyolfelhős, száraz idő várható. Az Észak-Dunántúlon és a Délalföldön helyenként élénk marad a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. szeptember 21-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Értékadó.
magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Az Arszakra Fesztivál keretein belül Hittel hallottak címmel tabló kiállítás nyílt a miskolci Fáy András görög katolikus technikum és szakgimnáziumban. Fokozott rendőri jelenlétet biztosít a rendőrség szeptemberben a Borsodabaúj Zemplén vármegyei iskolák környékén is. Árvízi emlékművet avattak Miskolcon a Deák téren.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Az Arszakra Fesztivál keretein belül Hittel hallottak címmel tablókiállítás nyílt a miskolci Fáy András görög katolikus technikum és szakgimnáziumban. A kiállítás 5 művészeti ágban magyar alkotók munkáját mutatja be, rávilágítva a hit és a művészet gazdag kapcsolatára. A rendezvényt Dragonics Márta, az Arszakra Alapítvány kuratóriumi elnöke és Hollósi András Miskolc alpolgármestere nyitotta meg.
Nagy-nagy örömmel jöttem Miskolcra. Végtelenül hálás vagyok a meghívásért, és nagyon-nagyon gratulálok a miskolci csapatnak, akik a 3. Miskolci Arszakra Fesztivált megszervezik. Szeretettel köszöntlek benneteket is, és nagyon örülök, hogy ebben az iskolában ilyen nagy súllyal kap helyet az Arszakra Fesztivál. Csodálatos, hogy Ritájék megcsináltatták ezeket a tablókat 3 művészeti ágban. A művészet az mindig alkalmas arra, hogy az embereket fölemelje. Nem tudom, a iskolátoknak a névadójáról tudjátok-e, hogy ő is művészeti ágban is alkotott nagyot? Ki tudja? Milyen művészeti ágban? Igen, köszi szépen. Tehát a művészet az mindig segíti az embert ahhoz, hogy közelebb kerüljön az Istenhez. A igazi művészet az mindig túlmutat önmagán, az nem csak valamit mutat, hanem üzenetet hordoz. És ez az üzenet, ez a szép, a jó és az igaznak az üzenete. Mert a szép, a jó és az igaz azok isteni tulajdonságok, és az Istennek a tulajdonságait mutatják be ezek a művészeti alkotások. Ez a 3 művészeti ág, aminek a képviselői ezeken a tablókon megjelennek, ez egy része azoknak a művészeti ágaknak, amiket az Arszakra Fesztivál fölülel. Mert igazából, ha kimegyünk a természetbe és ott körülnézünk, ott megláthatjuk azt, hogy a legnagyobb művész az Isten, mert rácsodálkozhatunk arra sok szépségre, amit a teremtett világban való sétálás juttat a részünkre. Ezekben az években, amikor az emberek nagyjából elfordulnak az Istentől, amit mindnyájan tapasztalunk, ezekben az években a művészet az nagyon alkalmas arra, hogy hidat képezzen az isteni élményekhez. És ezek a rendezvények, amik itt országszerte megvalósulnak, ezek alkalmasak arra, hogy kicsit kinyissák a szívünket, és hogyha az Isten igéje belehullik, mint egy mag, akkor azt locsolgatjuk, és jó Isten kegyelméből hátra megint szárba szökken a hit. Engedjétek meg, hogy egy pár mondatot fölolvassak a utóbbi pápáinknak a gondolataiból, akik a művészettel mindig meg akarták szólítani az embereket. Például II. János Pál pápa azt mondta, hogy amennyiben a művészek valóban értékes és szép alkotásokat hoznak létre, nem csak saját népük és az egész emberiség műveltségét gyarapítják, hanem kiemelkedők szolgálatot tesznek a közjónak is. Ki tudja, hogy mi az a közjó? A közjó az egy olyan tevékenység, ami a társadalomnak az életét segíti. Tehát nem egy passzív dolog a művészet, hanem segíti a társadalomnak az életét. Második János Pál pápa mondta azt is, hogy amikor a műveltség kifejezetten elfordul az egyháztól, a művészet hidat képez a vallásos élményekhez. és hogy a két pápa között egy művészt is megemlítsek, Dosztojevszki azt mondta, hogy a szépség fogja megmenteni a világot. Tömören szólva, a szépség a misztérium titkos írása, utalás az örökké valóra. 16. Benedek pápa pedig a szépséget, azt mondja a szépség, hogy arra készteti az ember szívét, hogy megnyíljon a vágyakozás a mély tudás felé, hogy szeressen, és induljon el a másik felé, hogy lépjen túl önmagán. Ez mindannyiunknak a feladata, hogy ebben a világban, akkor mindenki saját magával foglalkozik, hogy kicsit a másik felé forduljunk. Ferenc pápa pedig azt mondta, hogy a művészek kicsit olyanok, mint a proféták, mint az őrszemek, akik a látszaton túl fürkészik a valóságot. A bibliai profétákhoz hasonlóan a művészek szembesítenek bennünket azokkal a dolgokkal, amelyek néha zavarnak minket, bírálja a mai hamis mítoszokat, új bálványokat, banális beszélgetéseket, a fogyasztás csapdáit, a hatalom ravasságait. Tehát a művészet az az igazságra fókuszál. És ugyanakkor a művészek segítenek megpillantani a fényt, az üdvözítő szépséget. Gondolom, ti olyan jó iskolába jártok, hogy tudjátok, hogy a remény szent éve van idén, úgyhogy a művészet az nem csak a szépséget tudja megmutatni, hanem az igazság által azt is meg tudja mutatni, hogy nekünk vannak sötétségeink is sajnos. És erről írja a Ferenc pápa, hogy ugyanakkor a művészek segítenek megpillantani a fényt, az üdvözítő szépséget, hiszen sem a művészet, sem a hit nem hagyhatja a dolgokat úgy, ahogy vannak, hanem megváltoztatja, átalakítja, átformálja, megmozgatja őket. A művészet soha nem altatószer, békét ad, de nem altatja el a lelki ismeretet, hanem ébren tartja. A művészek gyakran megpróbálják kikutatni az emberi lét poklait, mélységeit, a sötét oldalakat is. Arra emlékeztetnek, hogy nem csak fény vagyunk, de a remény fényével meg kell világítanunk az emberi sötétséget. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Kedves csapatestvér, igazgató úr, kedves diákok, nagy tisztelettel köszöntelek benneteket. Nagy megtiszteltetés Miskolc számára, hogy harmadik alkalommal is az Arszakra Fesztiválnak lehetünk a házigazdái. Több mint 500 fellépő, csaknem 60 esemény, meg annyi koncert, templomok látogatási lehetősége, és különféle művészeti előadások, hogy többek között itt is, amikor megtekintettük ezeket a gyönyörű tablókat, mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ez a fesztivál sikeres legyen. De mitől lesz sikeres ez a fesztivál? Hát attól lesz sikeres a fesztivál, hogy az Úr is ugye megalkotta ezt a földet, és arra biztatott bennünket, hogy mi is alkossunk, és vegyünk részt az alkotás folyamatában. Hiszen így is szól hozzánk többek között a mindenható, mi pedig ezáltal tudunk tovább adni azt, ami bennünk rejlő képességet és lehetőségeket, amit odafentről kaptunk, tovább tudjuk adni az embereknek. És azt hiszem ez a fesztivál és ez a nagyszerű intézmény is pontosan ehhez járul hozzá, hogy ami bennünk van, bennetek van, azt méltósággal és megfelelő odaadással tudjuk átadni embertársainknak. Azt hiszem ez a legfontosabb és a legnagyobb dolog, amit többek között ez a fesztivál adhat. És ha figyelembe veszük azt, hogy az elmúlt hosszú-hosszú évtizedekben Miskolc acélvárosból hogyan változik lassan át a bükkvárosává, láthatjuk azt, hogy a legnehezebb időben is a miskolciak megtartották a hitüket. Hiszen sok nehézség volt annak idején. Látjuk azt, hogy Miskolc sokszínű, sokszínű a kultúrájában is, hiszen nagyon sok nemzetiség található itt, de sokszínű a vallásában is. Nagyon kevés olyan vidéki város van Magyarországon, ahol ennyi egyházi oktatási intézmény legyen, mint Miskolcon. És azt hiszem, egy elismerés. Úgyhogy nem marad más hátra, mint hogy ez a fesztiválhoz, ez a mai eseményhez is sok sikert kívánjak, és kitartást, és legalább ugyanilyen szép munkákat tegyetek majd le az asztalra, hogy mi ezt meg tudjuk majd csodálni a továbbiakban is, hiszen ezért vagyunk most itt. Köszönöm szépen!
Flach Antal Nívó és Pro Múzeodíjas csembaló művész és művésztanár a Hittel hallottak című tablókiállítás hátterét ismertette.
Engedjétek meg, hogy egy pár szót mondjak magamról is. Én a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnáziumnak vagyok a tanára. Zenetörténetet is tanítok. Egyébként már itt az iskolátokban is volt szerencsém egy párszor előadni különböző érdekes témákban. Ezek között volt olyan is, ami érintette a vallást, illetve érintette a nemzetet. És hogyha erre a hármas portréra néztek itt a kivetítőn, akkor azt hiszem, hogy ez a két gondolat egyáltalán nem válik el egymástól, hanem nagyon is összekapcsolódik. Azt hiszem, hogy nagyon beszédesek ezek az ábrázolások, illetve fotók erről a három művészről, akik tulajdonképpen a 19. századnak és hát a kora 20. századnak, tulajdonképpen a 20. század második felének is igen meghatározó alakjai voltak. Ugye fent látjuk Liszt Ferencet, bal felső sarokban, vagy hát Erkel Ferencet, akinek ugye a nemzeti költeményünknek, a himnusznak a megzenésítését köszönhetjük. Próbáltam utána járni, hogy Erkel Ferenc hogyan viszonyult a valláshoz, egyáltalán a hithez. Nem sok olyan nagyon konkrét információt találtam, viszont annál beszédesebb az, hogy ő, aki az opera műfajának volt akkoriban a legnagyobb mestere hazánkban, majdnem mindegyik operájában van egy ima jelenet. Azt hiszem, hogy a Bánkbánt azt mindjárt ismeritek, az irodalmi változatát, ugye a Hazám, Hazám című ária az kifejezetten híres, de van ott benne egy részlet, amit az átdolgozók később kihagytak. Ennek ugye tudjuk, hogy voltak különböző történelmi politikai okai is. Nagyon érdekes ez egy fohász az ég urához, az Istenhez, hogy óvja meg és védelmezze a hazát. Azt a hazát, amelyet Szent István király a szűzanyának ajánlott fel. És hogyha egy picit már van rálátásatok a történelmi ismereteitek révén arra, hogy milyen nációk, milyen nemzetek, népcsoportok voltak a történelem folyamán, amelyek nagyobbak voltak, mint a magyar, és mégis pillanatok alatt eltűntek, vagy legalábbis mára már a nyomukat is alig találják, hogy ez a kicsiny nemzet, ez a magyar mégis hogy megmaradt. Én hiszem, hogy ez mindenképpen betudható annak, hogy Szent István a szűzanyának felajánlotta az országunkat. És azt hiszem, az is nagyon beszédes, hogy Erkel Ferenc az életműve betetőzésének pont István királynak a történetét, illetve az ország jövőjének a történetét zenésíti meg egy opera formájában. Amikor ma ide jöttem, akkor hát taxival érkeztem, hogy el ne késsek, és a taxis fejből is tudta a címet, ugyanis ide járt egykor, és azt mondta, hogy ennek az iskolának nagyon jó a közössége. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos szó, pláne ma, amikor annak a korát éljük, hogy valósítsd meg önmagad, egyáltalán állandóan magunk körül forgunk. Szóval, hogy a közösségnek milyen fontos ereje van. Ugye az opera is egy nagy közönségnek szól. Egy olyan üzenetet kíván átadni, amelyben egy nézőközönség egynek, egységnek érzi magát. Ugye ez ma a korosztályotokban leginkább egy mozi élményben vagy egy könnyűzenei koncert élményben fogalmazódhat meg, de azért mégis gondolom ti is éreztétek már ennek a közösségnek, hogy ez most ott akkor történik, és ez nekem szólnak ezt a felemelő erejét. No hát ezt próbálta meg Erkel is meglovagolni, amikor az operáin keresztül ilyen gondolatokat próbált közvetíteni. Erkelnek volt a kortársa, az alatta lévő férfi, akit Liszt Ferencnek hívnak. Liszt Ferencnek talán a legdinamikusabb az életútja abból a szempontból, hogy ő megtapasztalta a mélységet és a magaslatot egyaránt, és nagyon érdekes az ő története abból a szempontból is, hogy a neve a Ferenc, az onnan származik, hogy az édesapja korábban ferences szerzetes volt, valamilyen okból kifolyólag ott hagyta a rendet, de úgy gondolta, hogy azt az értéket, amit ebben a szerzetesi közösségben kapott, ezt mindenképp szeretné a fiának átadni. És nagyon érdekes, hogy Liszt amennyire a hivatásának élt, hogy zongoraművész zeneszerző volt, és hát ő is hatalmas nagy közösségeknek játszott. Egy időre elvonta a világ az ő lelki szemeit ettől a fajta lényektől, de mégis mindig vissza-vissza akart találni. És a dolog egészen odáig fajult, hogy ott kulminálódott, hogy életének egy már érett szakaszában, amikor 54 éves volt, akkor úgy döntött, hogy felveszi az alsóbb egyházi rendet. Itt már az ő abbé öltözetében látjuk, És ezt a külvilág felé úgy magyarázta, hogy, miért ne öltse fel magára valaki külsőleg ezt az öltözéket, hogyha ezt már belül hordja. Most nagyon érdekes volt ez a világ szemében, mert hiszen nagyon világi embernek gondolták, egy ideig még örült is a világ neki, hogy már nem olyan bigott, mint régen, amikor még azzal is arra is gondolt, hogy pap lesz, elvonult teljesen a világtól. Szóval Liszt Ferenc megtapasztalta nem is egyszer, és az élete során rengetegszer azt, hogy, milyen pillanata az, amikor az ember alkot, létrehoz valamit. Egy pár éve én is komponálok, éppen a feleségemmel együtt, ami külön nagy öröm, mert az alkotóásban való örömöt egymással is megoszthatjuk elég közvetlen módon, és az a felismerésem támadt, hogy az alkotás, ami kifejezetten nekünk embereknek adatott meg, ez azért egy, hatalmas isteni ajándék, mert ahogy Isten az ő legszebb alkotásában, Jézus Krisztusban, az ő szent fiában érintésnyi közelségbe jött hozzánk, amikor mi eljutunk arra a képességre, hogy mi is alkotunk, legyen az egy anya részéről, egy gyermeknek, vagy egy házaspár részéről, egy gyermeknek a létrehozása, vagy akár kiteljesedve a különböző művészeti ágakban, akkor az alkotásnak a misztikus, titokzatos, lelki, szellemi folyamataink keresztül mi is ilyen nagyon közel kerülünk a világot megalkotó Istenhez. Én nagyon kívánom, hogy ezt az élményt sokan megtapasztaljátok, legyen szó az előbb felsorolt két alkotó művészen keresztül, vagy akár a harmadikon, Kodály Zoltánon keresztül, akiről azt hiszem, hogy nagyon veszélyes ez a Imazsámoly levés közben készült kép, aki tulajdonképpen az egész életét arra tette fel, hogy ez a magyar nép ez ne vesszen el, és tudta, hogy a legtisztább, legszebb hang, ami belülről jön, az éneknek a hangja, ez is az Istennek az ajándéka, hogy ezen keresztül is próbáljunk meg egy közösséget, egy egységet, egy lelki közösséget alkotni.
A rendezvény megnyitóján Böte Csaba ferences rendi szerzetes is jelen volt, aki a fiatalokat arra buzdította, hogy a mindennapok mozzanataiban találják meg a művészetet.
Én azt gondolom, hogy nem szabadna a szépet leválasztani az ünnepi és a hétköznap. Mire gondolok? Annak idején hosszú évekig tartottunk ilyen költészet táborát. Összeszedtem a gyerekeket, és elmondtam nekik, hogy gyerekek, fel lehet öltözni olyan olyan pongyoláson, a mackónadrágoson, de fel lehet ütözni ünneplőbe is, szépen, tisztán. És elmondtam, hogy ugye Bagdi Emőke mondja, hogy az érzelmi analfabéták korát éljük, hogy az emberek, főleg a felnövekvő fiatalok nincsenek tisztában a saját érzelmeikkel. És akkor mondtam, na, ma legyen a hazaszeretet napja, másnap a természet napja, de akár a, hogy mondja, a közösségünk napja is. És akkor az a lényeg, hogy délelőtt szépen mindenki csendve van, és elgondolkozik, hogy ő mit érez például a családja iránt. Haragot, félelmet, gyűlöletet, szeretetet, mit érez apukája, anyukája iránt, és azt próbálja meg ezt az érzelmet szépen felöltöztetni. Versbe, rajzba, zenébe, aki tudja, nem? Tehát, hogy kifejezni ezt, ami benne van, például a családja iránt, vagy a természet iránt, vagy az Isten iránt. Minden napnak volt egy-egy témája. És akkor hát úgy adtam is csendet, időt, papírt, ceruzát, és mindenki a maga érzelmét, például a Jóisten iránt megfogalmazta. És akkor délutára, akkor még Isten Kányád és Anyi bácsik éltek, meg ilyen erdélyi művészeket, ez Csíksomjó volt általában, meghívtam, és akkor megkértem, hogy ő is olvasson egy olyan verset el, vagy valamit, amiben, na most a Isten szeretet napja volt, akkor Istennel kapcsolatos verset. És utána, hát ugye én megnéztem a gyerekek alkotásai közül is a legjobbakot felolvastak, és ott nyílt ilyen kerekasztal beszélgetés volt, hogy igen, nem is az a lényeg, hogy mit érzesz, hanem az, hogy azt szépen ki tud fejezni. És elmondtam a gyerekeknek, tehát azzal, hogy megvesz reggel egy ágyat, megterítesz egy asztalt, az lehet művészet, nem? Hogy megírod a házi feladatot, azt a H-betűt, vagy bármit. Hát az lehet olyan pongyolán odavetve, vagy nem tudom, folyik szét, és az életben mindenben. Képzeljétek el, hogy a Petőfi Sándor odament, és nagy flegmán megkérte Juliának a kezét, nemrég volt Szentre Julia halálának az évfordulója. És Julia kikosaraztam. Hát erről ritkán beszélünk, hát képzeld el, hogy Michael Jackson, hát az körülbelül olyan kaliberű ember volt akkoriban, elmegy, és ez a falusi lipa nem kell lesz. Hát ebből akkora újságcikkek lettek, meg minden, és az újságírók el is mentek, de Julia, hol az eszed? Hát miért mondtál nemet? Hát aztán nem hallják azért, hogy drágáról beszél, csúfó, kárinkodik, mit tudom. Hát ő nem szeretné az ő gyerekének egy ilyen apja legyen. Le is jött az akkori blikbe szépen, csendesen. Persze az akut Petőfi hazahozta ide a Kiskörös vidékére, és duzzogott, és volt egy pár próbafjel olyan menyecskéknél, de nem volt az az aha érzése, ami a Juliánál bejött, és akkor hát eltelt egy fél év, gondolom fogat mosott, a szótárát egy kicsit felfrissítette, és megírta azt a verset, hogy reszket a bakor, mert madárka szállott rá. És tudjátok, abban van egy olyan sor, hogy ha nem szeretsz, a Jóisten áldjon meg. De ha szeretsz, hát akkor ezerszer áldjon meg. Juli állítólag egy szóval válaszolt, hogy maradjunk az ezernél. Hát most őszinte legyek, magyar irodalom egyik legszebb szerelmes versére, azért nehéz nemet mondani, nem? Tehát, hogy sokszor a kudarcok az életetekben azért van, mert nincsenek szépen felöltöztetve a szavaitok. Például Sándornak konkrét történet, amikor szépen művészetbe elegánsan felöltöztette azt a leánykérést, akkor vitte a víz a házat. És ezen érdemes elgondolkozni, hogy édesanyádhoz is el akarsz kérdezni valahova, vagy valamit akarsz kérni a társadtól, hogy mondjam, veszed-e a fáradtságot, hogy a szépen felöltöztessed. Mondjak egy negatív történetet is, egy nagyon jó barátom. 10 éve együtt lakott egy gyönyörű, nagyszerű nővel. És a nő úgy sutyomba elmondta, hogy mondjak már misét, hogy ezek jöjjön meg az SS, kérje meg a kezét. Hát na, én mondtam, misét, imádkoztam, nem tudom miféle. Rá egy hónap múlva felhívott, hogy többet ne imádkozzak ezért, mert összevesztek. Hát mi történt? Hát azt mondja, hogy most nem pont szó szerint fogom idézni, azt ők együtt laktak 10 évig. Reggel fölkeltem, azt mondja, én csináltam a tojássántot, tehát reggelire ez meg ült az ágy szélén, vakarta a borostyáit, minden, és azt mondja, nem tudom, hova megyünk, és előtte akkor megtarthassuk a lakodalmat. És azt mondja, ránéztem, nekem ilyen, gyerekeimnek ilyen apja legyen. Összepakoltam, és elmentem. Hát megkérdeztem a fiút is, azt mondja, hát én megkértem a kezicsára, elkezdett duzogni, és elment. Azt a leánykérést fel kellett volna szépen öltöztetni. Hát a fiú ette volna a fáradtságot, egy csokor virággal, nem tudom mi, egy vacsorára meghívja minden. Ezt a nőt a világ legboldogabb asszonyává tette volna, nem? Tehát sokszor a kudarcainkat, mi magunk, azzal, hogy elpocsékoljuk, vagy komolytalanul veszük, vagy nem adjuk meg a módját. De gondoljunk arra, a legfinomabb ételt is fel lehet úgy tálalni, hogy az embernek nincs busztusa hozzá, nem? Tehát a művészetet én nem raknám úgy, hogy van a világ maga szürkességében, és van a árszakra. Legyen minden nap árszakra a te életedben. Bármit csinálsz. És nem csak akkor, amikor a körveidet festegeted, hát az is egyfajta művészet, hanem próbáld meg szavaidat. Ahogy a padra leülsz, bármit, mindenbe lehet művészetet is rakni, és mindenbe lehet pocsékságot is rakni. Nézzük meg a jó Istent. Hát hogy mondja, mennyi művészetet belerak egy bólhába, kérdezte a plébánost a gyerek, hogy mennyi, hogyha teremtette a bólhát is? Hát igen, ez elég babra munka lehetett. De hogy megadta a módját, nem? Köszönöm szépen, meghallgattak.
Fokozott rendőri jelenlétet biztosít a rendőrség szeptemberben a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei iskolák környékén. Az iskola kezdés okán fontos missziót teljesítenek a hatóság emberei. Csupi Levente rendőrőrnagy a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola előtt beszélt arról, hogy a mostani gyakorlat az elmúlt néhány évben alakult ki. A rendőrség és a polgárőrség közös együttműködésében a járőrök egész hónapban jelen vannak az általános iskoláknál, de előfordul, hogy középiskolák környékén is. A cél a közlekedési szabályok betartása, de a rendőrök a megnövekedett forgalomra is felhívják a járművezetők és gyalogosok figyelmét.
Tanévkezdés idején a iskoláskorú gyermekek veszélyeztetettsége a közlekedésben átlag feletti, ezért az elmúlt évekhez hasonlóan a rendőrség és a polgárőrség jelen van az általános iskolák környékén. A jelenlétünk oka az, hogy kiemelt figyelmet fordítunk a megnövekedett forgalomra. Célunk, hogy segítsük a forgalom folyamatosságát, és betartassuk a szabályokat. Szeptember hónapban, egész hónapban az iskola kezdéskor és az iskola kezdés vége felé. Ez ugye iskolánként változik, de az odautat és a hazautat is szeretnénk biztosítani a gyermekek számára. Van, ahol csak polgárőrök fogják segíteni a közlekedést, van, ahol csak rendőrök, illetve lesz olyan, ahol közösen is. Arra szeretném még felhívni a közlekedők figyelmét, hogy a biztonsági szabályokat tartsák be. Gondolok itt a biztonsági öv használatára és a gyermekülés használatára. Sok esetben előfordul, hogy a mindkettőt csak az első üléseken használják. Hivatkoznak arra a szülők, hogy csak a szomszéd utcából indultak el, vagy nem nagy távolságon közlekednek, tehát minden esetben ezeket az eszközöket használni kell. Arra kérem a szülőket, hogy mérjék fel az iskolák környékét, és azokat a szabályos megállási helyeket találják meg, ahol a többi közlekedésben résztvevőt nem zavarják. Nyilván a helyszínen lévő rendőr kollégák ezzel kapcsolatban is ajánlásokat fognak tenni a járművezetők részére, és akár figyelmeztetni is fogják őket, hogyha nem megfelelő helyen történik a megállás, és nem csak Miskolcon, hanem a Vármegye több településén, lehetőségeink szerint, ahol nagyobb forgalom van, mindenhol rendőrök, polgárőrök szeptember hónapban jelen lesznek, és ezt a feladatot el fogják látni. Az elmúlt évek tapasztalatait vettük figyelembe, és azt szerint szelektáltunk, hogy mely iskoláknál a legnagyobb a forgalom. Szerencsére az elmúlt években nem jellemző az iskolák környékén az odaút és a hazaút során történő balesetek, viszont a nyár az a rolleres balesetek körül forgott. Nagyon sok gyermek kapta ezt ajándékba a közlekedési eszközként, kellő felkészítés és felkészülés nélkül, tehát a KRESZ szabályok ismerete nélkül. Sajnos Borsod vármegyében is több alkalommal történt emiatt súlyos kimenetelű baleset is. Nemrég egy kampányvideót készítettünk a Vármegyei Rendőrfőkapitányság Facebook oldalára, ahol a kollégám felhívta a gyermekek figyelmét, hogy most ideje a rollereket a garázsba tenni, az iskolatáskát a hátukra venni, és jobban odafigyelni a közlekedésben.
Árvízvédelmi emlékművet avattak Miskolcon a Deák téren. Az emlékművet Újpál Zsolt Gilbert tervezte. A lokálpatrióta kőfaragó, kőszobrász, városszertes csukkókat, díszítő elemeket újít fel, és élményszobrászatot is tart gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az emlékmű az 1878-as árvíz emlékére készült el, amelyben 40 ember vesztette el életét. A kezdeményezést a Miskolci önkormányzat támogatta. Most Újpál Zsolt Gilbert kőszobrászt hallják.
Az alapgondolat, az alapötletet egy miskolci csoportban, a Miskolci Sém csoportban láttam. A Juhász Hildának a bejegyzését, ott volt egy fotó, hogy pont ezeket a pilléreket, ezeket a hírt részleteket posztolt, hogy régen a Pece folytott, és annak a maradványa meg hasonló, és oda bekommenteltem, hogy én nagyon szívesen megmenteném ezt az utókornak, hogyha van rá lehetőség, és törültek is neki nagyon sokan meg hasonló, és akkor hoztam egy döntést, ráírtam a helyi önkormányzati képviselőre, ő Széchenyi Mariam, és mondja nekem, hogy milyen érdekes, mert pont tegnap járt arra, lefotózta ugyanazt a részt, küldte és a fotóját, és mondtam, hogy beszéljünk már erről, hogy nagyon szívesen valahogy az utókornak át örökíteni, meg egyfajta értéket teremteni. Közben megszületett a gondolat a fejembe, hogy hogyan lehetne ezt jól megcsinálni. Ezt pedig úgy képzeltem el, hogy az egyik romos pillérrészt azt teljes mértékben konzerválnám, meghagynám, mint múlt, ami még megmaradt a múltból. Ez durván egyébként egy ilyen 150 éve, 150-160 éve tették oda ezeket a pilléreket, onnan lehet látni, hogy a középső vaselemek, a korlátnak a vas részei, ezek szecessziós stílusú elemek voltak, és a másik oldalt az pedig felújítanám, úgy, mintha tegnap készült volna, és egy kicsit utalnék arra, hogy a múlt, és bízom benne, hogy lesz egy olyan szép jövő, amikor minden rendben lesz. Ennek van egy lábazati része, amin vannak ezek az elemek, és akkor jött egy olyan ötlet, hogy csinálok oda egy olyan szobrászati térplasztikát, hogy azt szemléltetem, hogy jön ki a víz, hogy mintha ki akarna törni az úttestre, ami annó sajnos 1878. augusztus 31-én megtörtént. Köbben elkészültek a táblák hozzá, amik tájékoztatni fogják az embereket, hogy ez miről szól. Úgyhogy én mindig törekszem egyébként arra a városban, hogy az értékmentésre, meg egyfajta értékteremtésre. Durván 2009-től vagyok benne egy a miskolci közéletben. Sok minden fűződik a nevemhez, mint ötletgazdabás, soha senki nem tudta, hogy hozzám kötődik mondjuk a Miskolc kertje, a régi Miskolc bolt, meg Kocsonya Fesztiválnak nagyon sok eleme, mint ötlet jött hozzám, de úgy effektíven 2019-től veszek részt a városban különböző értékmentés vagy értékteremtés címen. Még az értékmentés az az első, ami első történetünk 19-ben volt, amikor a fekete kutyának a tökéletes másolatát osztuk az a Miskolc 40 év után. Ennek Zömi az Reimann Zolinak a özetlet alapján valósult meg, mi csak mint egyesület kijártuk ezt az utat, akkor jövő év városnapján nyitunk egy Weilig Pál emlékszobát, ahol már elkezdtük begyűjteni a hagyatékot, akkor újítottunk fel épületet itt a Rákóczi utcán. Akkor most is van egy új értékmentő projekt, ez a Városháztér 22, ott van egy romos erkély, sokan láthatták azt, hogy alá van dúcolva, életveszélyesé nyilvánították, és akkor már elkezdték a srácok beállványozni, és akkor nem sokára elkezdődik annak is a bontása, az újragyártása. Úgyhogy az értékmentés alatt azt értem, hogy én szeretem a múlt béli dolgokat, az ilyen tradicionális dolgokat, és törekszem arra, mindig is törekedtem, hogy megmaradjon a jövőnek. Sokszor elképzeltem úgy az életemet itt Miskolcon, hogy leszek majd a városnak a kőfaragója, és akkor nem kérek érte egy fillért sem, adnak nekem egy kis lakást, meg valamilyen ételt, és akkor abból áll az életem, hogy különböző stukókat, meg ilyen szép régi dolgokat megmentsem, és akkor én erre kapásból fel is tettem volna egyébként az egész életemet. Úgyhogy hát így gondolom az értékteremtést, úgyhogy megmenteni, és akkor hozunk létre mindig új dolgokat, mint a trianoni emlékmű, ami Felsőhámorban van. Hát igen, Miskolcnak van bőven egyébként, van. Hát majd előbb-utóbb remélem gazdája is lesz, aki partner ebben az egészben, de van Miskolcon mit csinálni. Kőfaragókat általában úgy ismerik, mint sírkövesek, vagy pedig úgy, akik különböző építőipari köveket munkáltak meg. Akkor van a kőfaragóknak egy olyan irányzat, akik már részt vettek a templomi építészetben, és a kőszobrászok azok templomi építészettől fölfele indulnak, amikor ők már figurális dolgokat is készítenek, faragnak. Ezt a kőfaragók nem tudják, hanem ezt a kőszobrászok tudják. Mint mondjuk Michelangelo, ő egy elég híres kőszobrász volt, ő jól is csinálta. Úgyhogy szeretem csinálni. Nemrég volt egy olyan gondolatom, hogy az egyik rendezvényen, valamelyik boros rendezvényhez kötődött, talán a Fröccs Fesztiválhoz, vagy valami, és akkor kitaláltunk egy új programsorozatot, az Avasi Kultúrmozaik. A Papszer 2 adott ennek otthont, és akkor csak egy poénból kitaláltam azt, hogy mert templom, bor, meg ilyesmi volt a téma, és akkor poénból kitaláltam, hogy faragjunk követ gyerekekkel, és akkor elég sikeres volt, utána volt talán a játszótér, az első ilyen rendezvény, ami szerintem nagyon jól sikerült, elég sokan voltak. Ott 50 gyerek volt, 50 gyerek izzasztott, és nagyon ügyesek voltak, hihetetlen egyébként, hogy élvezték. Én nem gondoltam volna, hogy bejön nekik az, hogy fúrnak, faragnak, minden por, de tényleg minden poros, és valami hihetetlen. És hogy én úgy vagyok fel, hogyha már egy-kettőbe sikerül elültetni azt a magot, hogy esetleg a jövőben valami hasonló dologgal akar foglalkozni, és nem közgazdász akar lenni, vagy valami másfajt ember, hanem inkább valamilyen kézűves foglalkozást akar, hát ha el lehet ültetni ezeket a magokat. És akkor csináltam egy ilyen élményszobrász stúdiót, nem olyan régen, az országban az első, Miskolc ad ennek otthont, innen fog kiindulni az egész országba, és itt felnőtteknek találtam ezt elsősorban, ahol ilyen 1-2-3 napos nevezzük workshopnak, jó? 3 dimenziós alkotásokat tudnak készíteni, különböző használati dísztárgyakat, vagy ilyen plasztikákat, arcokat, növényeket, virágokat, vagy volt, hogy ilyen borostartókat készítettek, és akkor ebből az élményszobrás stúdióban, hát ezt 10 fővel indítottam, de rájöttem, hogy nem tudok 10 emberrel foglalkozni, és le kellett vinnem egy ilyen 5-6 főre, hogy oda lehessen rájuk figyelni, hogy tényleg mindenki azt csinálja, hogy végén jó is legyen az eredmény, és ezzel az a szándékom, hogy szerintem az év még rámegy a gyerekbetegségekre, és utána én ezt el fogom terjeszteni az egész országba, ezt az élményszobrás stúdiót, és ebből egy ilyen hálózatot fogok építeni. Szobrászkodni az egy jó dolog, de egyébként minden alkotás jó dolog, mert a maga az alkotás lehetősége az egyetlen egy olyan terület, ami kikapcsolja az embert, berakja a jelenbe, és megszűnik neki az, hogy ilyen problémája van, vagy ilyen, még ezt kell elintézni, azt kell el, hanem tényleg összpontosít, ott van a jelenben, arra figyel, amit csinál, ugyanakkor a kreativitás az fel is szabadítja az ember lelkét.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkat Grunda János szerkesztette.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink!